Nagyon sok magyar webshop van, akit nem látunk.
Abszolút.
Nem látunk és nem halljuk, mert neki nem biztos, hogy érdeke, hogy a mi elkereskedelmi szakmai közegünkben megjelenjen. A mi legfontosabb feladatunk, hogy ők ki legyenek emelve és meg legyenek találva.
Most induló webshopok arány, hogy egy picit csökkent, helyette az ilyen nagy cégek, a nagy nevek, a nagy vállalatok viszont egyre inkább elkezdtek érdeklődni az e-commerce expo iránt.
Én azt látom, hogy szolgáltatóként érdemes elmenni ilyen helyekre. Miért? Mert a legtöbb szolgáltatónak a weboldalán, mire ajánlat kérésre válaszolnak, vagy kapcsolatfelvételre, néha napok, hetek.
Így van.
Eltelnek, ha az elkeresedem a célpiacod, legyél ott, mert tudsz legalább beszélgetni.
Én nem a színes szagos sales pitch-et akarom visszahallani a szolgáltatótól, hanem a tapasztalást, a megélést, a kudarcot, azt, hogy hogyan lehet ebből hasznosítani, és mi az, amit a nap végén esetleg ő másképp csinálna, és én már nem fogom elkövetni, hogyha ugyanarra az útra lépek.
Látjuk azt, hogy egyre több külföldi webáruház jön be ide Magyarországra, és ugyanígy a magyarok is most már egyre inkább nyitnak a külföldi piac felé. És itt fontos kérdés, hogy mi az, amit mi tanulhatunk a külföldiektől, hogyan tudjuk itthon felvenni a versenyt.
Ez a Vedd fel a versenyt podcast digitális kereskedelemről, nem csak webáruházaknak és elkereskedőknek. Kövess be minket kedvenc podcast platformodon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. A Vedd fel a versenyt podcast támogatója a Mastercard, a GKID, a DHL Express és a Voxi.
Sziasztok, ez itt a Vedd fel a versenyt podcast legújabb adása digitális gazdaságról, illetve elkereskedelemről. A mikrofon mögött Norbi, illetve szokásos műsorvezetőtársam István.
Sziasztok!
A mai adásban a február 29-én, immár 8. alkalommal a megrendezésre kerülő e-commerce expo apropóján beszélgetünk a két szervezővel, Guba Vandával és Tóth Enikővel. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást.
Örülünk, hogy itt lehetünk.
Hogy érzitek magatokat így a finishben lassan, ugye egy hónapon belül konferencia van. Hány hónapja van a készülés már?
Hát úgy nagyjából augusztusba kezdtük.
Hát július vége inkább.
Igen. Hát ugye ilyenkor az aktuális expo előtt elkezdjük már konkrétan szervezni a következő évit. Már a kiállítókkal egyeztetünk a következő évi lehetőségekről, szóval onnan indul. Utána ugye ezért elég sok tavaszi konferencia van, ahova mi is járunk. Ott ugye előadókat nézünk, hallgatunk, inspirálódunk, és akkor utána kezd nyáron így összeállni nagyjából a stratégia. Szóval azóta toljuk, de hát ez a legizgibb része az utolsó. Nekem az utolsó egy hét, de az utolsó egy hónap, ez már azért így egy aktívabb, izgalmasabb szakasz.
Hát azért ott ősszel is van egy izgi időszak a nyitónap környéke. Főleg most, hogy idén új honlappal is kijöttünk, új brenddel, a új dizájnnal. Szóval ez abszolút egy izgi időszak volt, hogy minden összeálljon a nagy nyitónapra, és elinduljon a jegyértékesítés.
És szervezőként azt is ti menedzselitek, hogy hogyan néz ki a megjelenése online a konferenciának?
Igen.
Hmm. Minden nálunk van.
Most már majdnem mindent visszavettünk házon belülre, igen.
Mekkora csapat kell egy konferencia megszervezéséhez, vagy egy expo megszervezéséhez, és van-e különbség a kettő között?
Hát biztosan van. Amit mi látunk, hogy azért kell egy olyan kort, csapat, tehát egy 2-3 fő, aki ezzel sokkal rendszeresebben és aktívabban foglalkozik. Nálunk is úgy van, hogy van azért egy ilyen 3 fő, aki a kiállítók, előadók, marketing, nagyobb volumenű dolgokat csinálja, van egy back office, ugye egy pénzügyes csapat, aki sok-sok más feladat mellett az expo dolgait is csinálja.
Beszéljünk kicsit itt az adás elén utána arról, hogy maga az expo, az honnan indult, tulajdonképpen mi is ez a háttérben, miért expo és miért nem konferencia, talán itt a definíciókat kicsit tegyük is helyre, illetve azt, aki ne adj Isten föld alatt élt eddig is elkereskedőként, nem hallott még sose az e-commerce expo-ról, akkor kicsit mi ez az egy mondata, hogy ezt lehetne definiálni, mi az az unikális dolog, amit el tudtok mondani a rendezvény kapcsán?
Hát igazából az e-commerce expo Magyarország legnagyobb elkereskedelmi rendezvénye, az, ami így összefoglalja az egészet, és hát ugye itt expo vagy konferencia, ugye mindkettő, és így is szoktunk leginkább hivatkozni rá, hogy rendezvény, mert ugye van ezért egy nagy kiállítói bázis, ahol a szolgáltatók tudnak bemutatkozni az elkereskedők felé, van egy nagyobb program része, ahol a tudásátadás tud történni, meg hát van egy olyan networking része, ami arról szól, hogy a szünetekben a kiállítói téren kívül azért tudjanak kapcsolódni a résztvevők egymással.
És mi az a cél, amit kitűztetek a rendezvény elé? Ugye itt 2016 2016-ban volt, ha jól emlékszem, az első, ugye 8 éve volt egy év, amikor a járványügyi korlátozások miatt nem került megrendezésre az Expo. Mi a cél, és ez hogyan változott az elmúlt évek alatt, mióta létezik az e-commerce Expo?
Hát az alapcél is az volt, hogy a magyar elkereskedelem fejlesztése valósuljon meg a rendezvényen. Ugye 2016-ban sokkal több volt a kezdővebáruház, és ahogy növekedett a magyar elkereskedelmi szféra, ahogy változott annak az összetétele, úgy egy kicsit formálódott ehhez a rendezvény is. És hát ugye te 3 éve kapcsolódtál, ott már volt egy váltás, meg azért itt pont a Nikőt a covidos időszak után meg végképp benne volt abban, hogy kik akár a célcsoportban, akár programban hogyan tudott alakulni, de hogy az első kérdésedre is választod, hogy honnan indult, ugye az volt, hogy 2015-ben látták azt a csapat, a Shoprender csapat, hogy egyszerűen nincsen olyan nagy rendezvény, amire el tud menni az ember. Ugye volt már akkor az e-commerce Hungary-nek, akkor a SEC, akkor e-commerce Hungary, már nem is tudom, hogy volt akkor éppen a nevük a csapatnak, volt már nekik saját rendezvényük, de így nagy rendezvény ekkora létszámban nem volt még. De láttuk, hogy külföldön már több helyen van, és hogy ennek van létjogosultsága, van helye a piacon. És hát egy ilyen fun fact, mi találkoztunk Londonban a berlini konferencia szervezőjével, akik amúgy lengyelek, hogy így nemzetközi legyen a mondatom teljesen, és ők mondták, hogy 2015-ben volt egy nagy kérdés bennük, hogy hol csinálják meg ezt a konferenciát, és végül Budapest is benne volt amúgy a berlini konferencia kérdésköre mellett, és mondták, hogy 2015-ben kijött a hír, hogy 2016-ban megcsinálja a csapat az e-commerce expo Budapest 2016-ot, és hozzászólt Rúz is, megcsinálja az eseményt, így ők mondták, hogy akkor kiesik Budapest, és akkor végül Berlin lett a szavazat.
Tehát miattatok?
A nyertes. Ez egy jó kérdés, mi merjük azt mondani, hogy igen, de lehet, hogy csak simán azért, mert a német piac sokkal relevánsabb és nagyobb, és elfogadják, hogy angol nyelvű konferencia van, ugye ez egy tök jó kérdés ebben, mert ott ugye a berlini konferencia nagyon sok előadása angolul folyik. A kiállítók is úgy mennek oda, hogy nagy részük tud angolul, és tud is ehhez hozzászólni.
Nálunk egyébként ebben milyen mondásotok, magyar nyelvű a konferencia?
Teljesen magyar nyelvű. Nagyon, most lesz...
Van azért angol nyelvű előadás is, meg vannak olyan kiállítók, akik angol nyelven jönnek oda beszélni a résztvevőkkel.
Tehát de akkor, hogyha mondjuk valaki külföldről érkezik, akkor tudtok adni hozzá valamilyen itinert, angol nyelvű anyagot, tolmácsot, szinkrontolmácsot, bármit?
Nincsen, nem is volt cél, hogy ez egy külön célcsoport legyen. Volt sokszor gondolatban az, hogy akár itt, akik jönnek környező országokból, és mondjuk nem feltétlenül angol az anyanyelvük, de hogy angolul beszéljenek, egyszerűen az sokkal nagyobb erőforrás lenne a marketingben, az összes belső információban mindent átadjunk, és hogy minden kiállító készüljön úgy.
De egyébként egyre többen jönnek. Tehát, hogy pont szerintem múlt héten is hívott az egyik külföldi előadó, és kérdezte, hogy jönnének többen, de hogy mire tudnak beülni. Tehát, hogy megvan az igény, hogy igen, eljöjjenek egy budapesti e-commerce expóra.
Maga az e-commerce expónak a formátuma, ez a hibrid dolog, hogy konferencia is van, meg kiállítás, ugye találkozás, itt, stb. Ez azért alapvetően Európában több más helyen is meg van, ahogy te is mondtad, ugye itt a londoni példát. Hogy látjátok ennek az egésznek a piaca, az most van a csúcson, vagy még csak felfutóban van ez az expo őrület, hogyha fogalmazhatunk így, vagy milyennek a dinamikája? Mert azért látszik, hogy itt akár csak a szomszédos országainkat is nézve, mindenhol már kezd kialakulni egy ilyen jellegű társrendezvény, vagy hasonló rendezvény, és ez lehet, hogy ez mink a jövőben esetleg a piaci potenciál lenne nektek is az, hogy máshol megcsináljátok, vagy ide hozzatok, ugye, ahogy mondtátok is,
igen,
más országokból is érdeklődőket. Szóval hogy látjátok ennek a piacát, ez hol tart most a fejlettségben?
Évről évre járunk mi is külföldi konferenciára, egyrészt megnézni, hogy mi van a többi piacon, és lássuk, hogy mit tudunk hazahozni, mit érdemes hazahozni, mi lenne nyitott a magyar közönség, és látjuk, hogy például Londonban, Berlinben sokkal nagyobb a konferencia, nagyon sokszor a résztvevők számára ingyenes ez a konferencia, viszont sokkal-sokkal magasabb szponzori díjat kell fizetni. Ez egy másik kérdés, hogy ez jó-e, jó stratégia, mert végső során szerintem mindig a résztvevő fizeti ki, csak akkor lehet, hogy nem itt, hanem majd a szponzori díjakból jön majd az, hogy a szolgáltatói díjak is növekednek, vagy más rendezvények lesznek drágábbak, hogy ki tudják fizetni a szervezők, vagy tudják allokálni arra a költségeket. Szóval De látom, hogy van még ebben bőven. Abban is van, hogy itt Magyarországon legyen egy nemzetközi konferencia, akár angol nyelvű konferencia, arra szerintem simán van tere, és van most már, bátran mondom, hogy van amúgy szerintem rá olyan látogató, aki szívesen elmegy, nem tudom, hogy ezt hogy látjátok.
Engem kifejezetten motiválna egyébként a konferencia mezőnyben az, hogy lenne egy olyan, ahol kicsit más közönségnek szól, ha ezt megmutathatod magad nemzetközi porondon is, jönnek más országból, nyilván sales szempontból, vagy lead szempontból is egy sokkal izgalmasabb terep az, hogyha nem csak a magyar kereskedő szférát lehet megszólítani, meg kicsit egyébként szerintem az előadóknak a rendezvényhez való hozzáállása is más lenne, nem? Tehát, hogy mint egy kicsit komolyabban kellene venni azért egy, szerintem ezt nem tudja senki konzervből lehozni, hogy egy ilyen előadást megtartson.
Hát igen, csak kértünk fel több előadót, aki mondjuk tartson angol előadást, vagy vannak olyanok, akik mondjuk környező országokban laknak, páros előadással jönnének, és akkor angol lesz, és ott egy kicsit azért nem mindenki van olyan szinten angolul, hogy na jó, az élvezhető legyen hallani a látogatók oldaláról is.
De így lesznek az előadók olyan szinten angolul, hogy elkezdenek angolul is tartani előadást, vagy egy kicsit könnyebb legyen, mondjuk legalább egy kerekasztal lezajlik angolul, ahol...
Szerintem az nehezebb.
Nem, mert fel tudsz készülni kérdésekre.
Kerekasztal nehezebb, mert ott mindig van spontanitás olyan helyzet, amit hirtelen kell megoldanod, reagálnod kell, szóval, hogy előadás végső esetben kvázi be tudsz tanulni angolul.
Igazad van.
Jobban el tudom.
Igazad kerek, van.
Én ezt is saját szempontból is tudom. Igen, tehát magyarul is kerekasztal beülni. Sokszor, főleg ha diszkomfortos téma, pontosan te is tud, hogy segítettem a pár szó énekbe.
Néha megtörténik az, hogy mikor Norbi megy egy kerekasztal, és a témából így kérdez pár ott, hogy hogyan készüljön fel egy órával a kerekasztal előtt, és akkor gyorsan elküldjük, és tök jó. Tök jó, amúgy nagyon jól tud működni, de szerintem amúgy is megoldaná.
Spontán, igen.
Spontán, de amit én behoznék ide az előadók kapcsán, hogy ami az én problémám, ha ilyet megoszthatok a podcast adásunkba, hogy akármilyen rendezvényen, konferenciára mész Magyarországon, például most lesz a héten, amikor felveszed a Marketing Fesztivál, ugyanazok az előadók. Minden egy, akármilyen témában mész elő rendezvényekre, ugyanazok az előadók, és hogy nincs...
Nyugodtan mondd ki, minden ott vagyok.
De nem is az a probléma, mert te legalább rászabod arra az adott témára, de sokan ugyanazt az előadás panelt viszik, és akkor egy marketingfesztivál miért ugyanazok adnak elő, mint egy e-commerce expon. Ez nem feltétlenül jó, és ezért lenne fontos szerintem a külföldi friss vér az előadói piacon, hogy kicsit más szemszögből mondjanak, kicsit lássuk azt, hogy ők hogyan építenek fel egy témát, egy előadást, mennyivel felkészültebbek, mennyivel gyakorlatilasabban adják elő. Nekem általában ezt a tapasztalom, hogy a külföldi előadók valamiért sokkal jobban felkészültek, és sokkal egyszerűbben tudják elmondani az a dolgokat. Még itthon meg mindenki viszi a konzerv előadását különböző típus rendezvényekre, kivéve a mellettünk ülő Norbi, de az egy kicsit az ugye más, mert kutatásanyagokat viszel, és arra rászabottam.
Te szolgáltató vagy itt, azért kérdeznék vissza, hogy a szolgáltató vagy webáruház tulajdonos, vagy képviselő, akit te lánt?
Szerintem mind a kettő kategóriában ugyan ezek a dolgok történnek meg, mert ugyanúgy elhívnak egy általános tematikai marketing konferenciát, egy webáruháztanost, ahol elmondja ugyanazt, mint amit elmond a következő konferencián e-commerce témában, és szerintem ez többet érdemelne, és szerintem ez a nehézségetek nektek a szervezőként, hogy hogyan készítsd fel, hogyan várd el az eladóktól a nagyon jó, a tavainál még jobb minőségű beleadást, és ez nem igazán egyszerű szerintem. És ráadásul még most ez így februárban van még könnyebb, mint hogyha évvégén lenne a szezonban az előadás, de szerintem nagyon nehéz, és amit még behoznék ide, azok például a kiállítók. Tehát, hogy hogyan tudjátok rávenni a kiállítókat, hogy magasabb minőségű prezentációt adjanak elő a standukkal. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy asztal, fehér abrosz, két szék, cukorkatoll, jegyzetfüzet, és akkor ott beszélgethetsz velük, de ráadásul úgy, hogy ők ülnek lent, legtöbbször ugye az asztal mögött a széken, te meg ott állsz fölöttük, mint érdeklődő. És ez is nagyon nehéz, szerintem ez a külföldi piacokon jobban megvan. Uh-huh. Sokkal jobb minőségű kiállítók vagy standok vannak, de nyilván ez sokszor a helyszín kérdése is, hogy mit enged meg például magát.
Meg, hogy mit tudsz kihozni. Amúgy az első gondolatodra még egy mínuszt, még egyel visszább benne, hogy nem csak az, hogy készítsük fel, hanem hogy találjuk meg a megfelelő, akár webáruház tulajdonosokat. Mert szolgáltatókból még egy fokkal könnyebb találni, mert egy szolgáltatónak érdeke, hogy több helyen előadjon, menjen videókba, különböző podcastekbe, és ott még egy kicsit könnyebb a dolgunk. De hogy mi is látunk mondjuk top 30-40 olyan webshop tulajdonost, vagy marketingest, vagy üzemeltetőt, aki így jár ezekre az eseményekre. Mi is valamilyen szinten ebből a csapatból dolgozunk, és most pont ezért lenne egy kicsit egy ilyen, akár ez az advisory board, amit most szeretnénk kialakítani, egy-egy olyan interjú tömeg, hogy egyszerűen hozzunk fel más webshopokat, mert egyetértek azzal, hogy a külföldi piacon nagyon sok jó van, akit ide lehet hozni. De hogy azt is ki kell mondani, hogy nagyon sok magyar webshop van, akit nem látunk.
Abszolút.
Nem látunk és nem halljuk, mert neki nem biztos, hogy érdeke, hogy a mi elkereskedelmi szakmai közegünkben megjelenjen, mert lehet, hogy az ő saját iparágában van érdeke, hogy lássák, de hogy nincs itt, és nem halljuk, nem látjuk meg. És ez szerintem a mi legfontosabb feladatunk, hogy ők ki legyenek emelve, és meg legyenek találva.
Igen, ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy hol van a kettő között a balansz, mert nyilván vannak nagyon jó szakemberek, meg nagyon sikeres webáruház tulajdonosok, akik tényleg nagy tömeget tudnak megmozgatni, és biztosan tudjuk róluk, hogy igen, egy teltházas előadást fog tartani, és nagyon pozitív visszajelzéseket fognak ráadni. Azért ezt látjuk, és ez egy biztosíték nekünk is, hogy őket el kell hoznunk, hiszen a résztvevő azt kapja, amit valószínűleg vár tőle. De másik oldalról kérdés, hogy aki ebbe benne van és követi ezeket az embereket, akkor nem hallotta már ugyanezt egy másik podcastben, egy interjúban, egy rendezvényen, egy másik előadásában. Tehát igen, ez mindig két oldalról vizsgáljuk, és próbáljuk keresni, hogy azért legyenek ott azok az ismert és nagy arcok, akik tudnak tömeget behozni, és biztosan tudjuk, hogy milyen minőségi előadást hoznak le, de közben pedig próbáljunk meg új arcokat felkutatni. Minél több olyan webshopost, amit Vanda is mondott, hogy még lehet, hogy nem annyira ismertek, de szeretnénk őket ezzel is támogatni, hogy az e-commerce expón való szerepléssel rájuk is nagyobb rivalda fény terülhessen.
A kiállítóinkat meg egy picit szeretném csak védeni, olyan cukik.
Én voltam kiállítónálatok.
Tudom. Csak amiatt, hogy látjuk mi is a konferenciákon ezt az asztalszék témát, és hogy pont ez, amiben mi szeretnénk, hogy az e-commerce expo ne ugyanaz legyen, mint a többi konferencia, hogy egy pici apróság, de hogy igenis legyen építés standja, igenis találjon ki a szerencsekeréken kívül valami izgalmas dolgot. Persze, ha a szerencsekerék tökéletesen belélik a szolgáltatásába, mert azt adja, akkor oké. De hogyha ezt ő csak egy fannak hozza, és nincsen kapcsolódás, akkor ne. És most pont azt csináltuk, hogy valamilyen szinten dobozosak ezek a kiállítók, egy ilyen kis kulisszatítók, hogy azért dobozos, amit mi adunk a kiállítóknak, de mégis mindig van egy olyan, főleg az új belépő kiállítóknál, mint mondjuk most is egy Visa, vagy egy online pénztárca, vagy egy bárki, aki most ilyen új, vagy egy K&H, hogy egy kicsit formáljuk, egyedivé tegyük az ő megjelenésüket is, és hogy azt adjuk át, azt az értéket, amit ők képviselnek, és nem csak egy standon, egy face-to-face standon. De például látjuk, hogy egy konzultáció mennyivel másabban tud működni, mint mondjuk egy sima stand. Nem mondom, hogy nem hiszek a standban, és hogy nem jó, mert van létjogosultság, hogy ott van a stand, oda mennek. De egyrészt nagyon sok résztvevő nem szeret oda menni, mert fél, hogy valamit véletlenül eladnak neki. Nem értem, miért félnek, mert azért mert egy eseményre, hogy legyen kapcsolódás, ha már oda megy egy standhoz. De viccet félretéve azért pont ezért dolgoztunk ki a kiállítóknak is. Most ebben az évben két kiállítói felkészítő alkalom is volt, hogy hogyan tudnánk ezt egy kicsit formálni. Nekünk is érdekünk, hogy ők jók legyenek, a résztvevőnek is érdeke, hogy ő jó legyen, meg neki is érdeke, mert akkor ment hozzá oda a résztvevő. Szóval most már van egy ilyen oktatási folyamatunk egy kicsit a kiállítók felé, hogy közelebb hozzuk őket, hogy mi lenne a jó minőségi szint. Mondván azt is, hogy amit a helyszín még enged.
Enikő, most ki az a célcsoport, akire marketing szempontból céloztok? Úgy lehet szegmentálni valahogy a látogatókat?
Abszolút lehet. Egyébként, ha nagyon általánosan fogalmazunk, nyilván a hazai e-kereskedelemnek az összes szereplője mondhatni, de nyilván ez nagyon általános megfogalmazás. Azt egyébként látjuk, hogy régebben, tehát az első néhány expónál azért sokkal több most induló webáruház volt, de nyilván azért akkoriban ez arányaiban is több volt, tehát azok száma, akik most indulnak el ebben az iparágban. Mellettük a KKV-k mindig is egy nagy célcsoport volt, és még most is nagy szeletét veszik ki. Viszont azt is látjuk...
Akik belépés előtt vannak még az elkereskedelemben?
Igen.
Vagy már benne vannak, tehát hogy akár már több éve működnek, akár fizikai üzlettel, akár anélkül, de hogy már akár jól működő webáruházuk van évek óta. És amit az utóbbi években látunk változás, hogy a most induló webshopok arány egy picit csökkent, helyette az ilyen nagy cégek, a nagy nevek, a nagy vállalatok viszont egyre inkább elkezdtek érdeklődni az e-commerce expo iránt. Valahogy azt látjuk, hogy így az elmúlt 8 év táblatában az e-commerce expo is elért arra a szintre, ahol már ők is azt mondják, hogy igen, megéri rászállni egy napot eljönni, mert kapnak olyan tudást itt, kapnak olyan kapcsolati bővítési lehetőséget, hogy ott kell lenniük. Például csak, hogy egy pár nevet mondjak a mostani jegyvásárlóink köréből, akik ilyen nagyobb cégek, a Nestlé, a Henkel, a DM, egy Törlei, a Cvakunikum. Tehát, hogy azért egyre nagyobb számban látunk ilyen résztvevőket is. Vagy például az előző években például a CEVE az egész 15 fős marketing csapatát elhozta. Tehát ebben is látunk már egy ilyen változást, hogy akik jönnek, már nem feltétlenül egyedül vagy egy-két fővel, hanem egyre többen jönnek így csoportosan, hogy igen, minél több előadáson részt tudjanak venni, és minél több emberrel tudjanak beszélgetni és kapcsolatot építeni. De a webshoposokon kívül nyilván a célközönségünk a szolgáltatói réteg is. Nagyon nagy részük, tehát azért közel 80 partner, ugye, mint kiállító is jelen lesz, de bőven látjuk azt, hogy nagyon sokan vannak, akik bár kiállítani nem jönnek, de eljönnek is részvevőként ott vannak, hiszen azért ez egy óriási lehetőség, hogy ott van több mint 1000 webáruház tulajdonos, akikkel tudnak új üzleteket kötni.
Mely területekről jönnek a legtöbben szolgáltatók, és van olyan szegmens, amiben azért úgy látod, hogy még lenne bőven hova fejlődni, de nincs meg az a kiállítói háttér, ami kellene hozzá.
Ezt a kérdést van, lehet átpasszolom neked. Van, de az, aki inkább a kiállítókért felel.
16-17-ben, amikor indult az Expo, akkor mondjuk volt egy fulfillment cég, volt egy-egy marketing ügynökség, volt mondjuk egy-egy pénzügyi szolgáltató, és látszik, hogy aki egyre többen léptek be ebbe az e-commerce iparágba is, és ezáltal egyre többen jelentek meg szolgáltatói szinten is a rendezvényen. Hát itt kezdtünk itt mondjuk egy fulfillmenttel, akkor volt egy, most van 5-6 fulfillment cég. Volt mondjuk 16-ban egy a reményi csomagolás, és ez szépen bővült évről évre, mert rájöttek, hogy azért megéri itt lenni. Meg ugye a résztvevők is jó visszajelzést adtak, mert nekik is olyan szolgáltatók voltak, akik relevánsak. Ez az egyik trend, amit így látunk. A másik pedig, hát ugye folyamatosan változtak a trendek, mint például, amikor egy BNPL-ről nem tudtunk beszélni pár éve, most már ott kell, hogy legyen. Mesterséges intelligencia, tök őszintén volt a 2016-os konferencián is, azért rendezvényen. Ugye
most
minden...
arra tényleg trendé
most,
vál,
most igen, igen. Igen, és ez is kérdés még, hogy mondjuk most hogyan jelenik meg a programban, és pont ezt beszéltük, hogy miben látszik, hogy valami trend, vagy valami már így a hétköznapjaink része, hogy mondjuk X éve volt egy előadás, meg egy-két kiállító belőle, most meg mondjuk egy mesterséges intelligencia, benne van az összes előadásban valamilyen szinten. És hogy ez itt a kulcs, hogy mi ebben ezt látjuk, hogy amikor már valamilyen, mondjuk például egy fulfillment logisztika is, hogy akkor még beszéltünk róla, most már van vita, most már van workshop, most már számolt ki a logisztikád, és egy sokkal komplexebb tudásanyagot tudunk adni. És ez van a szolgáltatóknál is igazából. Az vegyes évenként, hogy mennyi a nemzetközi, nem nemzetközi, itt ugye sokszor látjuk, hogy ilyen cseh, lengyel szolgáltatók jelennek meg kiállítóként, nekik is érdekük, jönnek be a magyar piacra, vagy már itt vannak, vagy arra mennek, hogy aki webáruházként szeretne az adott piacra terjeszkedni, akkor már legyen a kezében egy csomag, amivel tud menni. Szóval nagyjából így áll össze a kiállítói csapat.
A különböző főszponzori pozíciókra mennyire nagy az érdeklődés? Láttok valamilyen változást? Nyilván említetted, hogy dinamikában azért megvannak a hullámok, hogy mikor a full film, mikor a pénzügy, mikor a logisztika, de hogy ezeket a szlotokat könnyű értékesítenetek, vagy azért változó ennek a kereslete?
Változó, itt nekünk is kell az, hogy mi az érték, és tisztán mondani, és látni, akár tényleg adatokat oda rakni, hogy mi az érték ebben. Ugye ez akkor könnyebb nekünk is, hogyha egy olyan szegmens van, akinek van érték abban, hogy brandet is épít mellette. Ugye akkor szokott szerintem ekkora összeget belerakni egy szolgáltató, hogyha neki érdeke, és fontos az, hogy ő látható legyen, nagyon is látható legyen. Ez ugye évről évre változik, hogy melyik ez a szolgáltatói csapat. Itt látunk egy marketplace-es megjelenést, hogy most ugye, most szerintem egy kicsit ez a marketplace-ek világa jön, hogy ebben, hogy ki mire üt és hogy megy. Azért nehéz néha eladni, mert hogy nem tiszta egy kiállítónak, hogy hogy mérjen egy rendezvény ROI-t. Viszont, hogyha onnan indulunk, hogy brandépítés tisztán a célja, akkor egy egyszerű dolgunk van nekünk is. Mert az egyszerűen könnyebben átadható. Nincs panaszra okom, mert ott vagyunk most, egy hónappal vagyunk a rendezvény előtt, és nagyjából másfél hónapja lezártuk a kiállító jelentkezést, megvan a 80 kiállítónk, és most ebben az évben most eddig mindig ragaszkodtunk hozzá, hogy ha odajön egy résztvevő, akkor azzal a kiállítóval, logóval, akivel találkozik, helyszínen is tudjon standon találkozni. Ez egy kicsit átalakult pont amiatt is, hogy csempészünk bele egy kicsit nem konferenciás, nem nagyon direkt expós dolgokat. Ebben egy-egy ilyen egyedi csomagot, egyedi megjelenés is szponzorációként benne van.
Én azt látom, hogy szolgáltatóként érdemes elmenni ilyen helyekre. Miért? Mert a legtöbb szolgáltatónak a weboldalán, mire ajánlat, kérésre válaszolnak, vagy kapcsolatfelvételre, néha napok, hetek
így van.
Eltelnek, és nagyon nehéz, mert nem úgy vannak kialakítva. Szóval szolgáltatóként szerintem, hogyha az elkeresedem a célpiacod, legyél ott, mert tudsz legalább beszélgetni valóban tudnak
húsfér emberekkel.
Igen, helyszínen kérdezni tőled, mert a webáruházak érdeklődni fognak, és ott kell lenni. Egy-kettő, szerintem, amit még érdemes ide behozni, nem akarom rontani a szolgáltatóknak az esélyeit, vagy a pénztárcáját, de a magyar konferencián és nátok is a szponzori díjak, azok messze alatta vannak a külföldi konferenciákhoz képest az ottani árszínvonalnak. Tehát, hogy most még érdemes kihasználni, amíg ilyen jó áron adjátok
a szponzorokat. És tedd hozzá azt is, hogy az egy dolog, hogy alacsonyak az árak, de a megjelenés, amiket egyébként ezeken a rendezvényeken tudtok adni ti is többek igen. között, azért az nem összevethető egy nemzetközi konferenciának a kínálatával, ahol igazából standot kapod, és örülj, hogy ott lehetsz. Gyakorlatilag nálatok meg azért egy rengeteg kereszt promó van, meg olyan megjelenés, amivel pluszba lehet emelni a...
Abszolút.
Meg a célcsoport van ott, ami fontos szerintem, mert ugye nagyon sok külföldi konferencia, nagyon sok a résztvevő, de nem feltétlenül releváns számukra. Itt ugye azt biztosítjuk, mi ezt adjuk a kiállítóknak, hogy a releváns résztvevő van ott, akivel érdemes kooperálni, vagy már ügyfele, és az is egy tök jó visszajelzés mindig a szolgáltatóktól, hogy ó, milyen jó volt a saját ügyfelükkel találkozni, mert hogy nagyon sok helyen nincsen élő ügyfélszolgált, nem is tudom, van-e bárhol, akivel bemész, és a tárgyaláson kívül amúgy az ügyfél kapcsolattal, vagy bárkivel tudsz egyeztetni. És ez mindig akár shoprenter szintjén is, vagy bármilyen kiállító szintjén, az egy tök jó visszajelzés, hogy végre találkoztam az adott ügyfélem.
Meg hát maradva még egy picit a szolgáltatóknál, szerintem ami nálatok még nagyon jól működik, hogy úgy gondolkodik a szolgáltató, hogy ott van a konkurensem, az összes konkurensem, és ha már ők ott vannak, akkor már nekem is ott kell lennem. Én több ilyet is tudok egyébként az idei repertoárból, aki csak azért lesz ott, és megerőszakolta a saját szervezetét, hogy kifizessenek egy standot, de ott van mindenki más is a versenytársai közül, és egyszerűen nem teheti meg azt, hiszen a kereskedő mit fog csinálni, hogy te is mondtad István, végig fog menni az ajánlatokkal, egyik standról a másikra, és ott lehet, hogy el fogja dönteni ott helyben, hogy akkor melyik szolgáltatótól fog igénybe venni a...
Igen, nagyon sokszor személyes szimpátia alapján döntünk, legyen az éppen a sales kapcsolattartó, vagy éppen a cégnek az ügyvezetője, akivel leszerződünk, és ott tudnak találkozni személyesen valakivel. Még telefonon, nem tudom, Zoomon, Skype-on, Teams-en éppen ki mit használ, ott nem annyira. Tehát egyszerre elmegy a webáruházhoz, és egyszerre tud a négy versenytárs dedikált emberével találkozni, és akkor kialakult a szimpátia.
Hát meg ezért is ajánljuk, hogy legyen egy nő és egy férfi is legalább a standon, hogy valami kapcsolódás legyen.
Hát meg ugye nem csak a standnál tudnak most már beszélgetni, hanem ugye konzultációkra is be tudnak ülni, tehát lehet foglalni konkrétan konzultációs időpontot a szolgáltatókhoz, és akkor ott tényleg ott van az a 15-30 perc, amikor csak velem foglalkoznak, és személyre szabottan tudunk beszélgetni.
Az jó dolog, igen, néha ott vadásznak, hogy alig tudsz elmenni evédelni.
Igen, hát meg a versenytársra visszatérve ott azért azt se felejtsük el, hogy mondjuk 2-3 évvel ezelőtt nagyon sok új piaci belépő volt. Most nincsen. Akkor mi volt? Jöttek a szolgáltatók, és akkor szépen tudtak, nagyobb volt a merítés. Most mi van? Egymás halára
mennek rá.
És azért ez egy tök más, és ezért nem teheti meg, hogy nincs ott. Pont ezért, mert ő ott van, akkor őt látja, és lehet, hogy gyorsabban húz egy pipán.
A kiállítók és a programnak az összehangolása az mennyire komoly feladat részletekről? Mennyire igyekeztek? Viszont nyilván a kiállítók így adnak, gondolom, egy magot, hogy aki ott van a standdal, az gondolom kap lehetőséget, vagy nem minden.
Nagyon jó kérdés, a legnagyobb harcunk.
Gondolom, igen. Tehát, hogy ennek hogy néz ki a belső, akár folyamata közöttetek, másik oldalra meg nyilván mi a tematika, amit összehoztatok.
Hát igazából ez kicsit két szálon is fut, de nyilván nagyon sok helyen ez összetalálkozik is, és összhangba kell hozni, ahogy te is mondod. Mi már ilyen augusztus környékén elkezdjük összeszedni Vandával a témákat, ötleteket, előadókat, hogy kiket szeretnénk a programba. Ez mondjuk csak az idei expóra egy 200 soros táblázat lett, azt kell valahogy 50 helyre leredukálni, tehát nyilván itt elkezdünk szűrni. Ugyanakkor látjuk azt, hogy vannak olyan kiemelt partnerei az e-commerce expónak, akiknek kell, hogy helyet adjunk a programban is, tehát hogy azért ez össze-össze ér, de valamilyen szinten mégis szeretjük ezt amennyire lehet kicsit külön kezelni, hogy ne is legyen az, hogy aki kiállítóként odajön, ő elvárja és azt higgye, hogy igen, ez nekem jár, hogy én előadó is vagyok, de ez Vandál is mondja majd, hogy mi az oka annak, hogy ez kikerült például a kiállítói csomagból, hogy nincs benne az előadás helye a szponzori díjban.
A CSS előadások túl sok volt egyszerűen. És ugye, hogyha ez össze kell, hogy érjen, mert egyszerűen össze kell, mert automatikus, hogyha trendeket szeretnénk bemutatni, és szolgáltatói szinten is trendeket, és programba is trendeket akarunk bemutatni, akkor BNPL lesz, és előfizetéses rendszer, és társai lesznek ott minden szinten, mert hogy ez így van rendjén. Inkább azt igyekszünk mi szervezőként elérni, hogy ne arról szóljon, hogy csak szolgáltatás bemutatások vannak, hanem azért itt oktatás, tudásátadás, ismeretátadás legyen.
És például idén pont emiatt az ilyen újdonságokat, a szolgáltatói részt, azt már próbáljuk nem a szolgáltatók által átadni, hanem megkérni, hogy jó, rendben, persze jöhet tényleg a gyadott szolgáltatás, de hogy az ügyfél jöjjön el, és a webáruház tulajdonos mondja el, a saját bőrén mit tapasztalt, mert azt látjuk, hogy így kevésbé tűnik tényleg egy ilyen sales pitchnek, hanem a hallgatóság is sokkal inkább tud azonosulni azzal, hogy valaki olyan mondja el, aki tényleg megtapasztalta.
Meg tapasztalatról van szó. Az előző években sok olyan szolgáltatói kerekasztalt láttam, ahol mindenki elmondta maga kis mondóját, nem mentek bele témákba, nem igazán derült ki semmi. És szerintem ez nem jó, ez nem segít, és ezen nyilván ti nehezen tudtok mit csinálni, sokszor a moderátornak kellene erősebb kézzel, bátrabban belekérdezni a témába, hogy általában ez inkább ilyen puhatolózás van, és akkor nem nagyon mennek bele a cégek vagy a szolgáltatók ezekbe a dolgokba, vagy akár a moderátor nem kérdez bele. Szerintem ez emiatt sokkal könnyebb, hogyha odaültetek mondjuk az ügyfeleket, és az ügyfél tapasztalatokról beszélnek.
Őszintébb. Őszintébb sokkal.
Meg ugye a magaddal, tehát sokkal több útravalót kapsz ezáltal. És nem...
Igen, mert nem azt hallja a részvevő, hogy ó, hát itt el akarja adni a saját szolgáltatását, mert hát nyilván kell neki a bevétel, hanem azt hallja, hogy jé, ott van egy másik webshopos társam, neki ez tényleg bevált, tényleg működött, hatékonyabb lett, költséget tudott csökkenteni azzal az adott dologgal, vagy adott oldalra bevételt növelni, és akkor igen, én neki már tényleg elhiszem, hisz miért mondaná a hülyeséget.
Igen, és egyébként szerintem ez a vásárlóoldal is visszacseng, hogyha belegondoltok, akkor mennyire fontossá vált az, hogy a vásárlói visszajelzéseket olvassuk, megnézzük, hogy más mit mond a termékről, a kereskedőről, a szolgáltatóról. Itt is kicsit, mint hogyha ugyanez lenne, hogy én nem a színes szagos sales pitch-et akarom visszahallani a szolgáltatótól, hanem a tapasztalást, a megélést, a kudarcot, azt, hogy hogyan lehet ebből hasznosítani, és mi az, amit a nap végén esetleg ő másképp csinálna, és én már nem fogom elkövetni, hogyha ugyanarra az útra lépek. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon hasznos, hogy kereskedők szájából, még hogyha nem is annyira profin, de halljuk azt, hogy mi a megélésük. Ugye én is leszek egy ilyen blogba, egy fullfilmentes kerekasztalnál fogok fullfilment ügyfelekkel beszélgetni, és egyébként én várom, mert pont az a bizonytalanságfaktor lesz benne, hogy akkor most ő vajon a pozitívumokat fogja inkább domborítani, vagy megpróbál belemenni a szándékosan abba, hogy miket kéne másképp csinálni. Hogyan fog ebben balanszírozni? Nekem ebben, mint moderátor...
Ezt így megkérdezheted, hogy...
Igen, nekem, mint moderátorként hol lesz a szerepem, hogy melyiket kell majd tompítanom, vagy erősítenem. Szóval ez egy sokkal izgalmasabb feladat, mint amikor arról lenne szó, hogy pusztán csak a fulfillment piaci szereplőket kellene egy kerekasztal beszélgetésben arról fogadnom, hogy mennyire hisznek a modellben, hiszen mindenki hisz a modellben, azért csinálja. Igen. Úgyhogy szerintem ez egy jó irány, és nézőként, vagy rendezvény résztvevőként is sokkal többet fogadni, mint egy CSS előadás.
Hát, vagy egy vita felé vinni.
Akár egy vita felé, vagy a másik, hogy a szolgáltatókat még inkább az ilyen gyakorlatiasabb, személyre szabottabb programelemekre próbáljuk búzdítani. Tehát például lesz egy logisztikás workshop, ahol 10 asztalnál 10 logisztikai céghez lehet leülni, hogy kiszámolják a logisztikai költségeit közösen. Tehát azért ez tényleg egy 10 fős, kis csoportos, gyakorlatiasabb workshop. Vagy ugyanígy a konzultációk, amik szintén személyre szabottabb. Tehát a szolgáltatói réteget, a kiállítókat inkább ebbe az irányba próbáljuk eltolni, mint sem abba, hogy kiálljonak és egy 30 perces előadást ledaráljanak, amin valószínűleg nagy része egy tényleg egy sales pitch.
Mik lesznek az idei témák?
4 fókuszterületet határoztunk meg. Az egyik az nyilván az AI, tehát emellett így nem lehet már most így elmenni, ennek muszáj ott lenni a programban. Ez tényleg valószínűleg az összes előadásban így vagy úgy, de biztos, hogy vissza fog köszönni. A második ilyen nagyobb fókuszterületünk volt az a nemzetközi terjeszkedés és a globalizáció, hiszen látjuk azt, hogy egyre több külföldi webáruház jön be ide Magyarországra, és ugyanígy a magyarok is most már egyre inkább nyitnak a külföldi piac felé, és itt fontos kérdés, hogy mi az, amit mi tanulhatunk a külföldiektől, hogyan tudjuk itthon felvenni a versenyt, és hogy tényleg hogyan és merre induljunk el. A harmadik a nagy fókuszterületünk volt a környezet, tudatosság és a fenntarthatóság. Itt van egy ilyen érdekes kérdés, amit mindenképp meg kell vizsgálni, hogy mennyire tud mégiscsak fenntartható lenni az e-kereskedelem, hiszen mégiscsak ott van, hogy be kell csomagolni, el kell szállítani, tehát azért itt érdekes kérdéseket vet ez fel. És a negyedik, ami bár nem feltétlenül egy ilyen éppen most nagyon aktuális téma, hanem ez egy nagyon örökzöld kérdés, ez a vevő megszerzés és a marketing, amiről bár mindig lehet beszélni, ugye elkereskedelmen belül, de most azt érezzük, hogy igazán felértékelődött ennek a jelentősége, hiszen azért a vásárlói erő is erősen csökkent, tehát itt komolyan meg kell küzdenie a webáruházaknak azért, hogy új vevőket találjanak, vagy éppenséggel ugye a meglévő vevőkört visszatérő vevőké tudja konvertálni, és kosárértéket tudjon növelni. Tehát ez az a 4 terület. Viszont nyilván itt az aktuális trendek mellett nem mehetünk el olyan témák mellett sem, amik ott vannak és szerves részét képezik az e-kereskedelemnek, mint például egy logisztika. Tehát, hogy nyilván nem lehet kihagyni a programból például egy logisztikai kérdést, nem lehet kihagyni a programból mondjuk egy fogyasztóvédelmi előadást, ami igen, valószínűleg sokan vannak így, és hogy jogszabályváltozás is jön ismét, ami hát minden évben van valószínűleg, azért ezeket nem lehet kihagyni, vagy akár egy ügyfél élmény, tehát hogy vannak azért ilyen fix területek és témák, amiket ha kihagynánk, azt éreznénk, hogy nem teljes az Expo programja, emellé szoktuk behozni a nagy aktuális trendeket és hot topikokat.
Hogy legyetek elég egy nap ennyi témára?
Nem.
Beszéltünk róla, hogy milyen egy ideális konferencia. Nagyon sokan, jó lenne a 2 nap.
Ezzel nagyon sokszor.
Nagyon-nagyon sokszor, igen, beszélünk róla, hogy legyen 2 napos. Eddig arra jutottunk, hogy nincs kész rá a csapat. Még nem mi, hanem akár itt kiállítói szinten, hogy ők 2 napot kiszedjen az értékesítői csapatából, 2 napra csinálja a dolgait, és igen, ez egy nehéz kérdés, viszont azt látjuk, hogy hosszú távon szerintem el fogunk ide jutni, mert egyszerűen látjuk a külföldi konferencián is az van, hogy ott vagy az első napon, ízlelgeted, értelmezed, megjegyzed a térképet, melyik terem hol van, nagyjából hol vannak a fontos dolgok, és utána egy második napra még van még egy plusz napot, hogy velem még nem találkoztam, ide még nem tudtam elmenni, és akkor adsz egy második nap esélyt is magadnak.
Hát meg program szempontjából, tehát hogy azért fájó szívvel mondunk mi a témákról és előadókról, ez egy nagyon komoly feladat nekünk, hogy ez a végén összeálljon, és tényleg így július végétől kezdve szerintem egészen január végéig ez egy konstans téma szokott lenni, hogy akkor mégis melyik téma maradjon, mit hova tudunk még éppen beszuszakolni valahova egy kis helyre, tehát hogy bőven meg tudnánk tölteni programmal egy 2 napos rendezvényt is. Bár szerintem, ha ott lenne adott 2 nap, akkor valószínűleg meg már annyi téma jönne, hogy akkor meg már 3 nap kéne, tehát hogy...
De például lenne 1 órátok egy kerekasztalra, ahol sokkal jobban ki lehetne bontani egy témát, mint most egy fél óra a legtöbb ilyen kerekasztal blokkotokat, azért nagyon nehéz, mert ha többen vannak, és ők szeretnek beszélni. Láttunk
rá példát.
Láttunk már ilyet. Meg szerintem az is nagyon nehéz, amikor ugye párhuzamosan hány terembe megy most a rendezvény?
Hat
terembe, és mikor egyszerre mondjuk megnézni a kettőt is. De nem tudod, akkor lehet, hogy másnap meg már így nem egymással párhuzamosan lesznek, és akkor meg tudod.
Erre megoldás, hogy a videó felvételen vissza lehet nézni, tehát, hogy én, ha Expo részvevő lennék, biztos, hogy élnék azzal a lehetőséggel, hogy a videókat is megvásároljam, pont ezért, mert egyszerűen nem tud egy ember hat teremben egyszerre ott lenni. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon nagy plusz dolog szerintem a részvevőknek, hogy van erre lehetőségük, hogy igen, előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket utólag is visszanézzen, akár így több lehetősége van, úgy mondott a rendezvény napján és helyszínén, hogy oké, akkor nem baj, hogy most nem ülök be arra az előadásra, helyette tudok menni mondjuk egy workshopra, és akkor az előadást meg otthon kényelmesen meg tudom majd nézni rendezvény után is.
Akinek az első expója lesz most, neki mit ajánlátok, hol kezdje, mit vigyen el útravalóként erről rendezvényről?
Aki elsőnek jön az e-commerce expóra, az mindenki nézze át nagyon lelkesen az ecomexpo.hu oldalt, és sőt, most készül különállóan, a résztvevőknek szólóan egy teljesen önálló aloldal. Ebben ott lesznek a konzultációk, amire tud jelentkezni, ott lesznek a workshopok, az applikáció, minden olyan eszköz, amit abban segít neki, hogy legjobban fel tudjon készülni az eseményre. Az applikáción belül ott konkrétan be tudja jelölni, és össze tudja rakni előre az ő napját, amiben látja is, hogy mikor hova kell mennie. Ami fontos, amiben más az e-commerce expo, mint más rendezvény, hogy nálunk úgy van, hogy fél óra előadás, fél óra szünet, pont azért, hogy ne legyenek csúszások, ne legyen az, hogy ő lemarad egy előadásról, akkor kezdünk, amikor ki van írva, és a kettő között pedig kettő lehetősége van, vagy igazából három, vagy kiállítókkal kapcsolódik, vagy a networking arénában, vagy úgy általánosan a térben a többi webáruházzal kapcsolódik, vagy ugye pihen egyet és eszik. Na, ez a kettő, ami ilyen szempontból fontos, és azt érdemes megnézni, itt az applikáción belül azt is meg fogja tudni, hogy kik lesznek ott. Ugye ezt sokszor elfelejtjük, hogy ez egy nagyon nagy erőssége, hogy ott van 2000 ember, akivel ő tud kapcsolódni. És hogyha az a típus, aki ebből él, hogy ő szépen kapcsolódni szeretne emberekhez, és úgy tudja meg a kérdéseire a választ, hogy ő beszélget, annak van arra lehetőség, hogy ugyanilyen Tinder rendszerrel jobbra-balra húzogatva lehet
matchinggel. Mi nem tudjuk azt, hogy működik.
Nekem tényleg nem volt még sosem letöltve, szóval én de csak hallottam, mondták, hogy a Tinder like, így volt az applikáció, vagy a Tinder like.
Igen, azt mindenki neki fel tudja tölteni a saját kis profilját, és egy bemutatkozás, hogy miért van ott, miben tud segíteni, mivel kapcsolatban tudnak beszélgetni, és akkor dönthetsz arról, hogy te szeretnél ezzel az emberrel beszélgetni, vagy sem, és akkor ugye, mint a Tindernél, ha megvan a meccs, akkor elkezdődhet a párbeszéd.
Szóval töltsék le mindenképp az applikációt, és nézzék meg, hogy mit tud, kik lesznek ott, milyen a program, és hogy kik a kiállítók. Az összes kiállítói ajánlatot, hogy a kiállító milyen ajánlattal érkezik a résztvevők felé, ezt is gyűjtjük egy külön oldalon. Ők előre meg tudja nézni, hogy melyik kiállító nagyjából mivel érkezik, és akkor már ő is úgy tud oda menni a kiállítóhoz, hogy nem nulláról indul. Ami még ilyen hasznos és izgalmas lehet. Nézze meg a konzultációkat, és hogyha még nincs olyan partnere, vagy váltani szeretne, vagy csak szívesen találkozna azzal, akivel éppen dolgozik, ott pedig tud konzultációt foglalni majd.
Igazából ami a legfontosabb, hogy aki résztvevőként jön, az tudja, hogy miért jön. Tehát legyen egy pontos célja, hogy miért akar ellátogatni, hiszen nagyon sok lehetőség van, amit ott az e-commerce expón lehet csinálni. Mi is tényleg próbáljuk folyamatosan színesíteni azt, hogy mennyi minden program lehetőség, tehát hogy mi zajlik akár a termekben, a kiállítói térben, ugye van már after party is harmadik éve. Tehát, hogy nagyon sok minden közül tudnak válogatni, pont azért, hogy mindenki megtalálja a számára releváns és hasznos dolgot. Tehát van, aki mondjuk azért jön, hogy tanuljon a trendekről, előadásokról, akkor az igenis nézze meg a programot, állítsa össze, hogy mikor, melyik előadásra fog bemenni, ebbe az applikáció egyébként nagyon nagy segítség, és igenis...
De Norbihoz menjen, ha trendek akar.
Így van. Az előadásokon jegyzeteljen, tehát ne az legyen, hogy ó, majd megjegyzem, ó, ez jó gondolat, és akkor ezt hazaviszem, hanem tényleg írják le, mert az a biztos. És legyen mondjuk egy ütemterv is, hogy mit tudom én, amit én leírok, egy hét múlva ránézek, vagy egy hónap múlva ránézek. Tehát újra-újra vegyem elő azt a jegyzetet, vagy készítsek konkrétan egy to-do listát. Tehát ez azoknak, akik tanulni szeretnének eljönni. Vannak azok, akik tényleg szeretnék felmérni a szolgáltatói kört. Akkor ők is nézzék meg a honlapon, kik lesznek ott, nézzék meg, hol van a standjuk. Szerintem érdemes jelezni a szolgáltatónak, hogy én szeretnék veled egyeztetni, mikor tudunk. Tehát, hogy a szolgáltató is fel legyen készülve, hogy igen, mondjuk 10 órakor találkozunk a standnál, vagy akkor foglalj egy konzultációt, ha a szolgáltatónak van konzultációs asztala. Tehát, hogy itt is legyen meg az ütemterv. Vannak azok, akik ugye azért mennek az e-commerce expóra, hogy kapcsolati tőkével bővüljenek. Akkor ők is ne az legyen, hogy igazából elkávézgatok, meg csak az ismerősökkel beszélek, hanem proaktívan lépjen oda másokhoz, menjen el a networking arénába, beszélgessen ott az emberekkel. Vannak azok, akik szeretnének tényleg csak így kiszakadni kicsit így a hétköznapi nyüzsgésből, hát akkor azok az afterparty mindenki maradjanak ott. Tehát, hogy tényleg nagyon sok a lehetőség, és ez a fontos, hogy tisztázzuk, és tisztázza a résztvevő azt magában, hogy neki mi a célja azzal, hogy egy napot rászállni és eljön, és ott van.
Mennyire akartok, vagy mennyire van rajtatok egy ilyen állandó megújulási kényszer? Ugye említettetek, hogy nyáron nekiálltak tervezni, hogy itt muszáj egyébként innoválni, vagy csavarni kettőt az egész formátumon, vagy jó a bevált is, és az is tudna működni, csak nem akarjátok, hogy így maradjon.
Erre csak így annyit mondanék, mielőtt Vanda ebben milyen belemegy, hogy szerintem Vanda az utolsó hétig minden héten jön valami ötlette, hogy még ezt vigyük bele, még valami újdonság, tehát hogy ez tényleg benne van, de át is adom, hogy...
Hát egyrészt azért is kell, hogy a mi motiváció, az én motivációm benne maradjon, és ez a fejétől bűzlik a hal a rendezvényen is ugyanúgy, hogyha én élvezem, az én hangulatom jó, és tud egy innovatív dolog lenni, akkor már más, az egész hangulat a rendezvényen is teljesen más. Az, hogy innoválni kell, nagyjából a fele az, aki úgy jön expóra, hogy már az előző évben is volt, és a fele olyan, aki teljesen újként érkezik.
És ez az idejévre igaz, vagy általánosságban minden évben?
Ez egy nagyjából általánosságban. És ebben az is benne van, hogy vannak cserélődések, szóval itt az e-mail címben tudunk szűrni, ebben lehet az, hogy ő átment egy másik webshophoz, vagy ugye látjuk azt is, hogy szolgáltatóhoz ment el dolgozni. Ez benne van ebben a pakliban, de hogy nagyjából ez az arány. És hát aki újként jön, neki újként foghatni, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. De hát mi is látjuk azt, hogy valami nem működik. Volt egy tök jó beléptetési rendszerünk, amit tavaly újítottunk, és nem sikerült jól, mert nagyon hosszasan vártak az emberek, ami nekünk se jó, meg nekik se, meg végképp nem jó.
És akkor miért volt tök jó?
Azért nagyon jó volt, mert egy ilyen NFC kártyát kapott mindenki, ami meg izgalmas volt, egy újítás volt, egy újdonság volt, más volt, mint amit máshol kapott, és hazavihette, egész évben ott maradt neki, és ezt tudta névjegykártyaként használni. De azt, hogy mi név szerint így, hogy előre kikutatva keressék meg, rájöttünk, hogy nem jó. Mert mi történik? Ott van 2000 ember, ebből egy része az előző építésnapon megkapja a kiállítók, előadók és mindenki más a jegyét, de hogy nagyjából a maradék 1500 ember 30 perc alatt szeretne bejönni. És ezt nekünk is gyorsítani kell, szóval emiatt muszáj innoválnunk. Idén az lesz, megmaradt ez, hogy izgalmas legyen a kártya, egy ültethető névkártyát fognak kapni, amiből paradicsom és különböző növények nőnek ki, szóval konkrétan el lehet ültetni majd ezt a kártyát. Megvan egy kis kártya, és azon lesz a név, ezt el lehet hazlevinni.
Próbálja vizualizálni.
Jó, haladjunk nyugodtan, addig én elgondolkozom ezen.
Gondolkodj.
Végülis, már van egy ilyen témakör, hogy fenntarthatóság.
Igen, vagy már elképzelted, hogy az expós badge-ről eszed a paradicsomot, hogy kinő.
Konkrétan egy ilyen papírkosarat képzeltem, mert amiben van paradicsom, meg zöldség, és akkor azt hova teszem addig, amíg mondjuk benn vagyunk az adáson, na mindegy.
Nem, ez egy konkrétan egy badge, egy papír, és akkor utána ez, amikor hazamész, elültetheted, és akkor ott marad, mint egy ilyen.
Egy dolgot mondjatok el, a badge az hogy lesz a nyakunkba? Két akasztós lesz,
kettő,
egy akasztós.
Kettő, mindig a kettő,
hogy ne forogjon. Hogy ne forogjon, igen. Tehát nagyon sok konferenciára megyünk, de ezt megugorni szerintem igen, nagyon kevésnek sikerül.
Pár éve megtanultuk.
Igen, ezek az apróságokban mindig az innovációban, és mindig ide jutunk, hogy mire van szükség, ténylegesen mire van szükség. gyors legyen a beléptetés, ne szívjak azzal, hogy parkolnom kell, vagy hogy odaérjek és beérjek időben. A ruhatár, hogy az az igazság, hogy beszéljük is sokszor, hogy lehet csodálatos az utazásom, hogyha amíg én odaértem, szívtam a repülővel, vagy mi is most megyünk Münchenbe, nem tudom, hogy mi fog várni minket, Lufthansa. Hogy a traktorok, vagy a vonatok, vagy a kisztrájkol éppen. És hogy maga az, hogy ő odajut, és onnan hazamegy, ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben jönnek mindig a muszáj innoválni kérdések, hogy ez rendben legyen, az alapinfrastruktúra. Aztán az, hogy mi programban innoválunk, az általában azért is fontos, hogy formálódik a célközönség. Látjuk azt, hogy minél előrébb jár egy webáruház, egyre jobban igényli azt, hogy ő saját kérdésére kapjon választ. Teljesen nem nagy dobozos választ vár, hanem egyénit. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy sokkal-sokkal több interaktív programot kell. Ehhez át kell alakítani a teret, ehhez át kell alakítani a programot is. Nem beszélve arról, amit beszéltünk, hogy egyre több szolgáltató jelenik meg, hogyha a két napot ilyen szempontban könnyű lenne megtölteni, meg még legalább ennyi kiállítói teret, csak már a résztvevők nem bírnák ezt a sok szolgáltatót. De hogy nem véletlen az is, hogy mondjuk 2018-ban még volt a belső kiállítói terünk volt, és ugye utána pedig kiütöttük a falat, konkrétan, és egybe lett nyitva a nagy előadói terünk, a kiállítói teret. Ez egy nagy kérdés volt, hogy elveszítünk egy nagy kiállítói teret, egy előadói helyet, pont ilyen ennyi témánál és ennyi izgalmas témánál, vagy azt mondjuk, hogy teret adunk a kiállítóknak, mert kell. És akkor most ezt tovább formáltuk, hogy kell a kiállítói tér, de leszedünk egy pici networking teret, mert most arra nem volt terünk, hogy egymással tudjanak kapcsolódni, és minden ott volt, tök jó, hogy az előadóknak, a kiállítóknak volt tere, de hogy annak nem volt, aki az egyik legfontosabb szereplője ennek az e-commerce expónak, a résztvevők. És most nekik is alakítottunk egy ilyen lanzsosabb, könnyebb teret.
Hát, hogy például a programban is a kerekasztalokat már próbáljuk egy picit megbontani, tehát valami plusz belevinni. Tehát például lesz most egy olyan kerekasztal beszélgetés ügyfélszolgálati témában, ahol nem az van, hogy a hagyományos értelembe vett módon elkezdjük a beszélgetést, és egyszer vége van 30 perc után, hanem konkrétan ott helyszínen fognak bedobni adott szituációkat, és így a három résztvevőnek ott helyben kell reagálni. Tehát azért ez egy hogy kicsit ez ilyen kihívás elé is állítja, hogy a webshop és a szolgáltató hogyan tud egy ilyen döntéshelyzetben ott instant válaszolni, és nem az van, hogy igen, egy jól meggondolt választ adunk, és azt adjuk át, hanem egy kicsit ilyen lazább, játékosabb formában.
Mennyire nehéz megtalálni azokat az embereket, akik azt mondják, hogy persze, improvizálunk a színpadon egy szituációt.
Nem tudnak róla, hogy ez lesz.
Az ügyfélszolgálatosok is fel vannak arra készülve, hogy majd igen. Jönni fog valami. De azért egyébként, ha már itt az elején beszéltünk a standard dobozos előadások vs. egy tényleges fölkészülés közötti különbségről, én magam is előadóként elvárom magamtól ezt a plusz munkát, de hogy nézőként is sokkal izgalmasabb látni azt, amikor valaki egy olyan helyzetbe kerül, amire mondjuk adott esetben látszik, hogy nem volt szkriptje, nem volt kitalálva, hogy mit kell reagálni rá.
Mi egyébként pont a kerekasztalaknál szoktuk kérni is, hogy ne az legyen, hogy pontos kérdések és pontos válaszok hangzanak el az egyeztető meetingen, ami ugye előzetesen történik, hanem csak abban egyezzenek meg, hogy nagyjából mi lesz a beszélgetésnek az íve, a kerete, hogy mire lehet számítani, de hogy ne hangozzanak el a pontos válaszok, mert hogy akkor már nem igazán élő az a beszélgetés.
Ezt imádom. Minél spontánabb, minél inkább ki lehet mozdítani így a megszokott mederből szemben beszélgetéseket, annál jobb lehet, plusz, amikor mondjuk keresel egy partnert, egy szolgáltatót, akkor kijön az, hogy ki milyen szakember például, hogy hogyan tud reagálni egy váratlan helyzetben.
Igen, nekünk ezért van szerencsénk mondjuk, hogy Robival, Kulcsár Robival, mert tudod azt, hogy benne van egy olyan tudás, hogy te bármilyen helyzetbe berakod, ilyen szempontból megoldja. De most jut eszem, hogy nem is tudom, miért nem gondolkodtunk benned vitakérdésben eddig, meg ilyen vitás helyzetben. Tehát már megérte eljönnünk.
Mert lehet, hogy én a túlparton vagyok már.
De ez nem gond, mert pont ez lenne a lényeg a vitáknak is, hogy nagyon nehéz konstruktív vitát színpadra vinnünk. Azért, mert ehhez olyan ember kell, aki kapcsolódik olyan szinten a másikhoz, hogy, hogy merje oda nyomni, hogy na jó, én ezzel nem értek egyet. És azt látjuk, hogy
vagy nincs tőle függésben üzletileg.
Vagy nincs tőle függésben. Vagy láttunk olyan, például a mastermind csapatoknak a résztvevőit, én azért szeretem közösen egybe rakni kerekasztalba, vagy egy vitába, mert ők már úgy lazán, mint egy vasárnapi ebédnél megbeszélik azt, hogy most ez jó vagy nem. Üzleti döntést is úgy hozol meg, házon belül, hogy a pró-kontrát megvizsgálod, és hogy, hogy ezek a beszélgetéseknek ez lenne a lényege, hogy elmondják, hogy ez pró, ez kontra, és hogy ebben hoz egy végső döntést.
Hát meg sokszor nem is feltétlenül van egy általános igazság, hogy na, ez így van, és akkor minden webáruháznak ezt fog működni. Tehát, hogy ahány webáruház annyiféleképpen tudnak működni, és lehet, hogy ami az egyiknek jó, a másiknak pont, hogy nem jó. Tehát, és ez nem fekete-fehér, ez nem jó vagy rossz, tehát, hogy ezeket a nézőpontokat be kell hozni, és ütköztetni kell.
Igen, vagy hogy milyen szakaszban van éppen. Ugye, hogy most ő kezdő, vagy éppen már ott van, hogy van mögötte 10 év, és teljesen más lesz a kérdéskör.
Hát milyen erőforrások állnak rendelkezésére, és hogyan kell az erőforrásokat menedzselnie, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni az adott szituációba. És hát ez a legnehezebb. Tehát egy-egy általános konzervválaszt, hogy ez lenne az ideális helyzetben a megoldás, azt könnyű mondani. De azt figyelembe venni, hogy éppen neked milyen limitációid vannak, meg milyen erősséged, és ez alapján meghozni a jó megoldást, na oda kell a szakember.
Igen.
Tapasztalatok egyébként sztáralőröket az előadók körében, vagy így a kiállítók körében vannak speciális kérések bármilyen szempontból, hogy én nem akarok ezután az előadó után lenni, mert hogy degradálná az én szereplésémet, vagy nem tudom, nem akarok vele egy kerekasztalban ülni, mert hogy éppen teljesen utáljuk egymást, vagy szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amiket menedzselnetek kell szervező oldalról? Nem lehet, nem tudom, a konkurensem által elnevezett teremben az én előadásom, mert hogy ez mégis hogy néznek ki. Bármi ilyesmi jön, vagy ezek csak ilyen folyosói pletykák itt most, a szakmában?
Hát most én az előadói oldalról tudok nyilatkozni, én lekopogom, de idén nem sok ilyen volt. Tehát ami kérés, az olyan kérés, hogy délután már programom van, hadd legyen már délelőtt, tehát, hogy tényleg ilyen abszolút érthető kérésekkel fordulnak, csak most tényleg...
Ki akar lenni ugye a nap végén.
Nap végén, igen. Mondjuk az is tény, hogy tudatosan néztük azt, hogy főleg amúgy itt a 2022-es időszakban óriási váltás volt a szolgáltatói piacon, mármint hogy az egyik ember átment a másik szolgáltatóhoz, és hogy ez látszott is mondjuk a kiállítói szintjén, hogy a 80%-uk cserélődött a kapcsolattartónknak, aki az e-commerce expoért felelt. És itt azért volt bennünk is, hogy azért ezt tudjuk, hogy kik ezek az emberek, és őket mondjuk nem rakjuk egy kerekasztal beszélgetés, mert tudjuk, hogy nem az lenne a vége, amit mondjuk elvár egy résztvevő.
Mondjuk pont volt egy olyan kerekasztal, ahol miután már összeraktuk a párost, akkor mondta az egyik fel, hogy hát amúgy kicsit így pikkelünk egymásra, de hát nyilván szerintem felnőtt emberek vagyunk, tehát hogy ezt szerintem tudni kell kezelni.
Program mellett a kiállítóknál is érdekes, hogy nem rakunk versenytársat egymás mellé. Ez a résztvevők szempontjából lehet egy nehézség, mert hogy különböző szolgáltatókat össze-vissza talál meg, viszont azt látjuk, hogy nagyon sok visszajelzés volt a kiállítóktól, hogy ők nem szeretnének a versenytárs mellett lenni, hogy ne az legyen, hogy ott hallgatom, hogy mit mond a másiknak, és ez igazából egy ilyen nehézség volt, hogy újra rakjuk össze, főleg úgy, hogy van 20 logisztikai szolgáltató, hogy ne legyen semmi ütközés, de hogy ez is egy ilyen nehézsége a mi részünknek.
Pedig, hogyha megnézzük a való életbeli példákat, a McDonald's, Burger King, Aldi, Lidl, hányszor van egymás mellett, és ráadásul ugye network hatás miatt még többen mennek be így, hogy oda vonzák.
Hát meg igazán megmutatnák a szélzesek is azt, hogy mit tudnak, nem? Tehát amikor ott sorba állnak a lehetőségeért a vásárlók, akkor látszódnak ki az, aki jobban tudja ezeket a helyzeteket kihasználni.
Hát vagy pont nem csak az, hogy kihasználni, hanem tökéletesen látszódik, hogy valakinek más szolgáltatóra van szükség, és azt mondjuk, hogy figyelj már, ez már most túl nagy, ezt mi nem visszük el, menj át a futár.hu-ra, vagy húhoz, és hogy ez itt tök jól meg lehet, hogy na jó, akkor ide dobom, vagy oda dobom az adott résztvevőt és vásárlót.
Nem véletlenül kérdeztem ezt a dolgot, mert hogy szerintem amit most itt ti lányok csináltok ebben a műfajban, ebben a szakmában. Én azt gondolom, hogy teljesen elfogadlan, hogy nagyon hiánypótló és nagyon professzionális, de szerintem nagyon sokan nem gondolnak abba bele, hogy valójában mekkora meló az, amit ti ebbe beletesztek, és hogy egy rendezvény, egy konferencia megszervezése az nem olyan, mint egy esküvői, miközben egy esküvőt megszervezni sem egyszerű. Akinek már volt benne szerencséje, szerintem tudja, miről beszélek, mennyi stressz, mennyi álmatlan éjszaka, mennyi konfliktus jellemez egy ilyen sztorit. Szóval azért le a kalappal, de hogy menjünk már kicsit abba bele, hogy néz ki egy konferencia összerakás, milyen skillekre van szükségetek, ti hogyan osztatok egymás között fel a munkákat, ugye te nem olyan rég csatlakoztál csapatban, amikor fő időben a Soprenteres marketing feladataid mellett, hogy néz ki ez a háttérben, mi zajlik a szervezői irodában egy e-commerce expo kapcsán?
Mind a ketten versengők vagyunk, és ez a legnagyobb nehézségünk volt, ez hónapokba telt, hogy megtanuljunk most így együtt dolgozni. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés volt. Amúgy nagyjából úgy indul, hogy mi is egy stratégiával indulunk. Nagyjából mi az, amit szeretnénk megtartani, mi az, amit muszáj változtatni, meg mi az, amit szeretnénk változtatni a következő évben. Ezután nagyjából egy ilyen költségvetés összeáll. Itt van egy biztosítékunk a kiállítók szintjén, mert már az előző rendezvényen jelzik, hogy szeretnének jönni, van egy ilyen szándéknyilatkozati leadási lehetőségük. Ez nekünk is egy biztosíték, hogy látunk, hogy van egy olyan szponzori kiállítói csapat, aki ott van. És ezután kezdjük el erre építve egy marketing stratégiát kiépíteni, mik azok az újdonságok, mi az, amik működtek az előző évben, mi az, amit szeretnénk mi jobban bevinni, kik azok az együttműködő partnerek, ugye ez egy ilyen újdonság, hogy meglévő közösségeket hozzuk be az e-commerce expo terébe, és hogy kik ezek a közösségek, akik mi is azt gondolunk, hogy hitelesek, és tudják ugyanezt a minőségi szintet hozni, amit mi is szeretnénk vállalni a rendezvénnyel. És hát utána szépen elkezdünk dolgozni, összeáll a csapat. Itt ugye évente változik az a csapat, mert ugye ez egy projekt, egy fél 3-4 év körüli projekt. És ugye ez a nehézsége, hogy tudjuk az idő másik felében is bent tartani a csapatot. Ugye itt a marketing, az alapstratégia összeállítása mellett pedig elkezdjük ugye a programot összerakni, top témákat összerakni, és akkor utána szépen felépül, hogy ebből hogyan lesz egy ilyen körülbelüli téma sorozat, és elkezdjük beépíteni a kiállítókat, és a témákhoz szerintünk releváns szakembereket, az, hogy operatívabban kidolgozzuk. Egyrészt ugye van valamennyi tudás bennünk is, de nem gondoljuk, hogy a mi fejünkbe kell lenni minden elkereskedelmi tudásnak. A mi szerepünk az, hogy tudjuk, hogy ki az, akinek ez a tudása megvan, és hogy őt jól vonjuk be a szervezésbe. És ez történik a programnál is igazából, hogy leülünk és elkezdünk, mondjuk Pap Gabinak azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy ott legyél, mert tudjuk, hogy fontos szereped van, tudjuk, hogy teltházas lesz, mondd meg, hogy mi a SEO trend, nem mi mondjuk meg, és akkor így alakul ki szépen a programja. A kiállítóknál ugyanígy haladunk tovább, hogy ott is megvan, hogy mi az, ami top, mi az, ami elengedhetetlen, és nagyon nehéz, hogy mindig tartsunk egy-egy olyan extra slotot, akár programba, akár kiállítóknál, hogyha az új trend van, ahogy Ádám Attila mondta, hogy a legnagyobb kihívása most az elkereskedőnek, hogy nem tudja, hogy ebben az évben mi lesz a kihívás. És hogy erre nekünk teret kell hagyni, hogyha kiderül február elején, hogy valami van, akkor annak is legyen tere. És valahogy és ebből jön, hogy kell egy olyan rugalmasság ebben az egész szervezésben, hogy formálódik az egész folyamatosan, és ebben kell egy reziliencia, kell egy rugalmasság, hogy ezt tudjuk kezelni. Kell egy olyan pont, hogy probléma megoldó készsége legyen az adott embernek, mert a nagy javarészt a rendezvényszervezés szerintem probléma megoldásról szól. Helyszínileg ez tényleg arról szól, hogy jön, csinálni kell, megoldani, hogy haladjunk előre, mert
akkor
mindenkinek
aznap reggel derül ki, hogy nem jött el egy előadó.
Nem jön az előadó, és akkor most azt válaszolod neki vissza, hogy de eljössz, mert már most itt van, de persze, nem ezt válaszoljuk vissza, de hogy akkor legyen egy hasonló minőségi ember, akit küldesz magad helyett. Szóval ez így valahogy így. Így, igen, összekapcsolódik.
Vagy valakit beültettek.
Beültettünk.
Volt egyébként olyan, hogy mondjuk egy délutáni kerekasztalnál, így nem tudom, délelőtt 11-kor szóltak, hogy hát az egyik ember helyett egy másik kolléga lenne. Na, akkor gyorsan laptop elő, ugye a kivetítőn, ami látható anyag, akkor fotócsere, névcsere, szólni a moderátornak, vinni a pendrive-on a terembe az anyagot, hogy minden legyen kicserélve, tehát, hogy ezeket ott helyben le kell reagálni. És hát vagy amikor volt olyan is, hogy reggel mondjuk 1-2 óráig kerestünk egy előadót, mert kiderült, hogy valahogy úgy átslisztant a beléptetési rendszeren, hogy senkinek se tűnt fel, hogy nem vette fel a badge-ét. Mi ugye a badge alapján látjuk, hogy ki az, aki már ott van, ugye előadók közül, és igazából ott ült már a teremben mondjuk 1-2 órája, csak hát mi nem tudtuk, hogy hol van telefon. Nem vette fel, mert le volt némítva, és azért az is izgi, mikor így szaladgálni kell, hogy na vajon itt van-e már, ha itt van, akkor hol van. Tényleg minden flottul megy el.
És neked ennek mondjuk egy ilyen marketinges pozícióhoz képest ez miben más? Mi az, amiben meglettel a fantáziát, és inkább úgy döntött, hogy itt folytatod, vagy ennek szentelsz több időt a munkádon belül?
Hát nekem az Expo az mindig egy ilyen szerelem projekt volt, tehát annó 2020-ban, amikor én jöttem a Soprenterhez, már ott mondták, hogy nekem biztos, hogy lesz szerepem az Expo-ban, és ez így szépen lassan épült is az évek során, pont abban az évben, tehát a 21-es Expo volt az egyetlen egy, ami elmaradt 2016 óta, de ott már az online aktivitásban már benne voltam. Azt követően 22-ben előadókért feleltem, 23-ban a marketingért, és most gyakorlatilag ez így össze lett mixelve, és hát azért nagy kihívás, tehát hogy nekem nagyon fontos az, hogy jól osszam be az időmet, és jól priorizáljak, és ezúton is elnézést, hogyha bármelyik előadó hallgatja most a felvételt, és várja esetleg a válaszomat egy e-mailre. Tehát nekem ezt jól kell tudni kezelni, hogy ugye a két nagy részét viszem gyakorlatilag, mert igazából 4 részre szoktuk osztani általában így az Expo szervezése járó feladatokat. Ugye van a program, van a marketing, van a kiállítói rész, és vannak olyan rendezvényes dolgok, hogy mondjuk ugye szolgáltatókat kell intézni a helyszínre. Hát ebből a 4-ből 2 az most nálam van.
Neked mondta? Honnan indult ez az egész szervezői dolog? Ugye veled egy nagyon gyakori tévhit, vagy félreinformáltság, hogy te nem vagy Soprenteres, nem a Soprenternek dolgozol, és nem a Soprenteren belül vagy a felelőse az Expónak, hanem egy teljesen külsős csapattag vagy, de egyben a főszervezője is az Expónak. Hogy kerültél a képbe?
Így van. Voltam én Soprenteres, úgy nézett ki, hogy én alapjárton kultúrás rendezvényekből jövök, Debrecenben szerveztem virágkarnevál, Borés Jazz napok és társai rendezvényt, és utána én kerestem egy olyan helyet, ami rájöttem, hogy az állami szféra az nem az én világom, és hogy tök jó lenne Debrecenben maradni. Nagyon hiányzott az, hogy én nemzetközi bármit én angolul dolgozzak, és ez egy ilyen teljesen irreális elvárásnak tűnt, hogy akkor én találok egy ilyen helyet. És kaptam egy ajánlást, hogy itt van az e-commerce expo, 2 éve megy, marketinges csapat csinálja, de hogy tök jó lenne ebben egy rendezvényszervező is, aki pont ez, ennek lelkesedésében van, hogy lelkesedik abban, hogy helyszíni problémákat úgy oldjon meg. És 2017-ben kerültem a csapathoz, akkor ugye még az Innonik alatt volt az e-commerce expo különállóan, és végül is lett egy olyan munkám, amit Debrecenben végezhetek, de Budapesten van a rendezvény, és ugye a külföldi előadók és a külföldi kiállítókkal pedig tudok megmarad ez egy kicsit az a nemzetközi gondolatiség. És ekkor kezdtem, akkor én a kiállítókat, előadókat vittem, utána a következő évben rendezvényes feladatokat is, és akkor utána 2020-tól vagyok a főszervező, és igen, egy pár éve már ilyen alvállalkozóként különállóan csinálom a csapatnak. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy ember az én csapatomból van, aki besegít, akár rendezvényes téren, most ugye a kiállítói értékesítésben és a kiállítói kapcsolattartásban is, és így áll össze igazából a csapat, a back office-t pedig azt a Soprenter adja. És akkor én emellett csak más rendezvényeket is, és ez lenne a cél, hogy ez segítse, és az ott megszerzett tapasztalat és az ottani információkat ebbe is bele tudjuk olvasztani.
A helyszínen hány embert kell mozgatnotok, mikor ténylegesen kezdődik a konferencia?
Szervezőket?
Igen.
Hát nagyjából egy ilyen 40 szolgáltató van, akit várunk így az építésnapon, hogy hozza, vigye a dolgokat, és az, hogy konkrétan hányan vagyunk, diákokkal hozt össze kell mindennel, az egy ilyen 40-50 fős csapat. És akkor emellé jön még a műsorvezetői gárda, a technikus gárda, és hát ugye maga az, hogy van mondjuk most mennyi 120. Nál járunk most jelenleg, aki a programban bármilyen szerepkört visz.
Az előadást tart, vagy workshopot tart, vagy meetupot tart. Na, 120.
Jó. Igen. A kiállítók meg nagyjából egy ilyen 400 fő.
Hát azt gondolom, hogy szerintem bárki, aki ezt az adást hallja, azért eléggé képet kapott arról, hogy nem egyszerű munka ezt azért összehozni, és sok év rutin kell hozzá, és nagyon nem mindegy, hogy a rendezvényszervezés társul-e egyébként egy nagyon jó igényel összerakott programmal, vagy a jó program társul egy nagyon rosszan összerakott szervezéssel, mert szerintem mind a kettőre láttatok ti is, meg mi is már példát, és az e-commerce expo egyik azon rendezvénynek, ahol ez a kettő szerintem nagyon szépen tud találkozni. Én magam sem voltam 8 évig folyamatosan előadó, talán 3 éve voltam először a programban, és addig csak vendég voltam, és emlékszem, mennyire boldog voltam, hogy büszke voltam, hogy kiálltok arra a színpadra, tényleg minden túlzás nélkül, úgyhogy gratulálunk, hölgyek, a munkátokhoz, és nagyon várjuk mi is a rendezvényt. Még mielőtt itt az adást lezárnánk, azért fontos összefoglalnunk akkor a lényeget, hogy ez február 29, tehát innentől 4 évente lesz csak e-commerce expo, ugye az utolsó napján a hónapnak, Budapesten a Lourdi házban lesz a rendezvény, 80 kiállító, és mindegy 2000 emberrel lehet számolni, tehát aki tényleg networkingelni akarna, találkozni a versenytársak, a konkurensekkel, a régi barátokkal, a kollégákkal, akkor azt gondolom, hogy ott meg fogja találni a szemteset, és egy tartalmas napot fog tudni eltölteni, aki pedig nem fáradna el kellőképpen az este, az after party még levezetheti majd a feszültséget. Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtátok. Mi is tartozunk még egy reklámmal, illetve szponzori blokkal, ugyanis van egy speciális kuponkódunk nektek köszönhetően, ez a VFV2024-re hallgató kuponkódunk, aminek beírása, hogy ez az ecomexpo.hu oldalon tudják jegyre váltani az érdeklődők, akiknek még esetleg nincs egye. Ezért a kuponkódért pedig 20%-os kedvezmény jár minden általunk delegált, vagy tőlünk érkező látogatónak, és nekünk is lesz az István nagy örömére egy podcast beszélgetésünk tartva a hagyományokat, hiszen nálatok volt tavaly először az a mély víz, hogy kiálltunk a színpadra, és élőben felvettünk egy podcast beszélgetést, úgyhogy ezt idén ismételjük.
És idén mi lesz a témánk? Ugye nagyon érdekes, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy vannak aktuális trendek, és pont most beszéltünk az adás előtt, hogy inkább váltunk témát, és beszéljünk arról, hogy a magyar webáruházak hogyan vehetik fel a harcot a Temu ellen. Szerintem ez egy érdekes téma lesz, úgyhogy érdemes eljönni. 5 órakor leszünk a Vizateremben.
Így van. És csak hogy az élet mennyire furcsa, ugye beszéltük, hogy nyár végén összekezdik a programnak az összeírása, amikor megjött a felkérés tőletek, hogy legyen egy podcast felvételünk ott a helyszínen, akkor még ez a téma abszolút nem volt aktuális, vagy nem volt annyira terítéken, egy egészen más típusú ötlettel álltunk elő, de hát az élet felülírta ezt, és érdemes kicsit néha tényleg hagyni helyet az új gondolatoknak.
És az adásunk végén az egyik kedvenc blokkunk a villámkérdések blokk, úgyhogy mind a kettőtök egymást, de nyugodtan válaszolhat rá, jó? Az első kérdésünk pedig érkezik is. Veszettétek azt, hogy elég nehéz embertől a feladat maga a szervezés, pláne ilyenkor már, amikor a finishbe vagytok, hogyan tudtok kikapcsolódni közben?
Hát nekem, ami kikapcsolódás, az egyrészt az utazás, amit még azért itt a
ilyenkor tudsz?
Igen, egyébként pont az adást követő nap is megyek el utazni, meg az év végét is meg külföldön zártam, illetve indítottam. Tehát azért az egy nagy feltöltődés, mikor tényleg napokra félre tudom tenni a munkát, és hál' Istennek tényleg meg tudom azt csinálni, hogy nem nézem az e-mailt, nem nézem a csetet, nem fogadok hívásokat. Azért az úgy fel tud tölteni, és ki tud kapcsolni. Emellett nyilván a sport, most konditerembe járok edzeni, de amint újra jó idő lesz kint, szeretném a lovaglást újra kezdeni, ami már 15 éve egyébként része az életemnek.
Nálunk kötelező a napi 1 óra, vagy 1,5 óra séta az erdőben, van mellettünk egy szuper lovarda, és az mindig a körtúránk, hogy ott megállunk, megsimogatjuk a lovakat, és akkor itt a fákat nézem csendesen, és így igyekszem az ürességet megtalálni.
A második kérdés. Bárhol a világon lehet, melyik a kedvenc konferenciátok?
Nekem a londoni e-commerce expo az azért volt, mert az volt az első nemzetközi konferencia, és azt éreztem ott, hogy ó, ez itt, hogy kell, hogy én szeretném, hogy így nézen ki a magyar e-commerce expo is. Ráadásul tudtunk még kiállítókat is onnan hozni, ami egy nagyon jó érzés volt. Az csak egy fun fact, hogy ott kérdeztem az Amazon Business-től, hogy lesz-e Amazon Magyarországon, és így kiröhögött, hogy 10 éves termünkben nincsen. Úgy álltam, jó rendben, akkor megyek a következő kiállítóhoz, de nekem azért az egy nagyon emlékezetes volt.
Én még sajnos nem voltam külföldi konferencián, valahogy ez így az elmúlt 3 évben mindig úgy jött ki a lépés, hogy erre nem volt így lehetőségem. A magyar viszonylatban, hát én lehet, nem tudom, nem az e-commerce expót mondani, tehát hogy azért ezt így átélni azt, amit ez ad, tehát én csak ilyen expo élményként szoktam rá hivatkozni, amit tényleg ott a helyszínen kell megérezni és megtapasztalni, és igazából én tényleg nem tudom összehasonlítani más rendezvényel, lehet, hogy ez kicsit elfogultság is, de egyébként amit kívülről kapunk visszajelzés, az alapján azt látom, hogy hát azért ez nem csak az én elfogultságom, tehát hogy például az egyik kedvenc idézetem, amit az egyik partnerünktől kaptuk visszajelzésként, hogy az e-commerce expo az a konferenciáknak a sziget fesztiválja.
Ha már kikapcsolódást említettük, van-e esetleg az életetekben helye mondjuk könyvolvasásnak, podcast hallgatásnak, nem csak interjú adásnak, hanem hallgatásnak is, illetve ha van, akkor tudtok-e esetleg ajánlani olyat, amit a hallgatók, akár kereskedők, akár szolgáltatók, bárki itt a nézőink, ötőink közül szívesen forgatna megnézni?
Én alapesetben nem vagyok egy ilyen podcast hallgatós típus, de a tiétek mellett nyilván, amit ajánlanék, az az Online Management Podcast, ugye Berze Marci és Ungvári Peti, én őket nagyon szeretem egyébként hallgatni, szerintem nagyon jó témákat boncolgatnak, és nagyon jó aspektusból vizsgálják azokat, tehát hogy azt én mindenképp ajánlom. Könyvekből pedig az egyik, amit ajánlanék, az pont Vanda adta kölcsön, ő ajánlotta nekem, az a Lényeg Látás című könyv, ami arról szól, hogy hogyan lehet kevesebbet, de azt jobban csinálni. Szerintem ezzel biztos mindannyian küzdöttünk már, hogy ezer felé próbálunk szakadni, és igazából egyik irányba se haladunk. A másik könyv pedig az Atomi Szokások, ami szerintem szintén sokak számára ismert lehet. Nagyon szuper könyv tényleg. Univerzálisan bárkinek ajánlott.
Mi hallgatunk podcastet. Én általában nem podcast sorozatot hallgatok, hanem van egy-egy ember, akire rá szoktam kattanni, és igazából őt hallgatom meg többféle podcastben és YouTube-on. Viszont mi felolvasunk otthon, én szoktam felolvasni a férjemnek, mindig kiválasztunk egy közös könyvet, és akkor az egy ilyen kikapcsolódás szintén, hogy felolvasunk könyvet. Mindig a legújabb, a legizgibb számomra, most a Phil Knight-nak, a Nike-nak, az alapítójának olvastak a könyvét, ez szerintem egy ilyen kötelező olvasmány majd, hogy nem kereskedőknek, mert fantasztikus, ahogy ezt végigvitték, és most nekem ez a kedvenc, amit szeretettel ajánlok.
Az utolsó kérdésünk, kit ajánlátok vendégnek, és mit kérdeznétek tőle?
Hát én, akit nagyon szívesen meghallgatnék, és szerintem sokan vannak így, a Lush-tól valamelyik vezető, ugye ők nagyon erősen beleálltak, azt hiszem, 2 vagy 3 éve ebbe az antiszocial megmozdulásba, és szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy egyáltalán hogy jutottak el eddig a döntésig, voltak-e aggályok, miközben meghozták azt a döntést, hogy igen, kivonulunk az összes social platformról, és nem fogunk social médiával foglalkozni, és hogy azóta mi a tapasztalat, hogy ezt így meglépték, hogy hogyan hatott mondjuk ez így a márkaismertségükre, akár az eladásokra, a vevőikre, tehát a célcsoport változott el miatt. Tehát így marketingesként én erre nagyon kíváncsi lennék, és ami jó hír, hogy az e-commerce expón ebbe egy pici betekintés is lesz, tehát hogy nem kell sokáig várni. Tehát találkozhatunk majd a Lással az expón is, de ott nyilván nem lehet ennyire mélyen belemenni, tehát szerintem egy külön podcast beszélgetést is megérne a téma.
Szuper ötlet, köszönjük. Én már itt közben egyébként a Lásnak a Facebook oldalát kerestem, és meg is találtam. 2021-es posztokkal véget ért a kommunikáció. Vanda?
Hát én Ádám Attilát hívnám első körben, őt ajánlanám. Volt most vele egy interjúnk, és fantasztikus volt ilyen szempontból az a alázat, ami benne van. Ha ő esetleg nem ér rá, akkor Phil Knight.
Ő biztos rá fog érni. Egyenesen idejön. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek, elmondtátok, és kicsit beavattatok minket, meg a hallgatókat, nézőket abba, hogy hogy néz ki, meg mennyire bonyolult valójában egy ilyen rendezvény, az expónak az összehozása. Reméljük, hogy nektek hallgatói oldalról is azért adott újat, és adott egy kis betekintést, hogyha eddig nem tettétek, nem regisztráltatok még az e-commerce expóra, akkor megtehetitek, ráadásul egy 20%-os kód birtokában a VFV 2024-et beírva hozzá is tudtok jutni. Reméljük, minél többetekkel találkozunk majd személyesen is. Az ottani podcast felvételünk után maradunk még majd, lehet kérdezni, kicsit networkingelni. Remélem, hogy a Vetfel verseny szempontjából is ez egy jó kis alkalom arra, hogy minél többetekkel találkozzunk személyesen. Vandát meg Enikőt pedig ott a helyszínen, szerintem igyekezzetek nem elkapni, mert biztos, hogy nagyon feszülten, nagyon, nagyon sokfelé figyelve igyekeznek majd a rendezvény fényét emelni, és egyben tartani mindent. Előadóként pedig remélem, hogy az előadást megnézitek, és tetszeni fog. Kulcsár Robival együtt fogunk beszélni arról, hogy milyen trendek jellemezték a tavalyi évet, és mi várható a bizonytalan mellett 2024-től. Köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor remélhetőleg február 29-én az e-commerce expón találkozunk. Addig is sziasztok!
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 Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast. Ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz. Iratkozz fel adásértesítőkre, és kövess be a műsor kedvenc platformodon. A Vedd fel a versenyt podcast támogatója a Mastercard, a DKID, a DHL Express és a Boxy.